Ez csak egy ilyen római helyi legenda. szilárd kő, szilárd állunk, amelyet Péter apostol is az ő hite jelent, hogy mi is ebből az apostoli szentszéktől kapunk a mi keresztény hitünket, és hogy valójában tehát annak a hitnek a szilárdsága jellemez minket, és amely Péter apostol jellemezte. Igen, testvérek, a templomnak a szimbolikája az nagyon-nagyon sokrétű és gazdag, mert ugye a keresztények számára az elsődleges templom az nem is egy épület, hanem mindenképpen egy személy, maga Jézus Krisztus, és pedig az ő embersége az istenségnek, a második isteni személynek a temploma, az élő lakóhelye. És éppen ezért nem volt probléma az első 300 évben az, hogy nem volt egy szilárd, állandó istentiszteleti hely a keresztényeknek, hanem a hívek magánházaiban gyülekeztek, aztán időben ugye a tehetősebb hívek átengedték a házuknak a legtisztesebb, legnagyobb termét a keresztény közösségnek, tehát ezek voltak az első házi templomok, és ugye nem volt ez probléma, hiszen tudták, hogy ahol Jézus Krisztus van, ott jelen van a templom is, annak a misztérium, ahol találkozik az ég és a föld, az Isten és az ember. Aztán ugye azt is tudták, hogy mindaz, aki a keresztény által Krisztushoz kapcsolódott, az ő titokzatos testének a tagja lett, az maga is templom. Tehát a keresztény ember is valójában élő templom a Szent Városának. Legalábbis addig, amíg a megszentelő kegyelem ott lakik a szívében. Megszentelő kegyelem nem más, mint a teljes Szent Városság bentlakása az ember lelkében. És ezért a keresztény után az egyik nagyon mélyértelmű magyarázó szertartás az, amikor a megkeresztelnek a feje gúbját megkenjük krizma olajjal, és ez annak ugyanúgy, hogy a templomot is megkenjük 12 helyen, ugye a 12 apostol emlékére krizma olajjal, jelezték ezt el, hogy ő maga lett most a Szentléleknek az élő temploma. És aztán természetesen az egyház, mint a hívek közössége, mint Krisztus misztikus teste, maga is templom. Mert az egyház, mint közösség, és ugyanúgy, mint látható szervezet ezen a földön, megjeleníti Krisztust. Tehát Krisztus jelenlétének, működésének, a megváltás művek folytatásának a színhelye. És ezért ugye az Anyaszentegyház is tulajdonképpen elsősorban egy élő épület, ahol Krisztus a szeglető, az apostolok az oszlopok, és mi hívek vagyunk az élő kövek. Éppen ezt fejezik ki ez a híres ősrégi himnusz, amit énekeltünk most a Szentmise eddigi részeiben, és a Boldog Város Jeruzsálem. Azt mondja, hogy az angyalok ugye csiszolják ezeket az élő köveket, vagyis minket, hogy mindenki megfelelő formát nyelven pontosan beilleszkedjék a templomnak, az egyháznak a falába, hogy ott betöltse a szerepét, és így az egész épület harmonikus és Istenhez méltó legyen. Igen, testvérek, mindezt jelképezi ez az épület, amelyben most vagyunk. A jövő vasárnap lesz a mi templomunknak az szenteles évfordulója, amely ugyan Szent Mihály ünnepének a környékén volt eredetileg a templom szentelésünk, de ugye a mi közösségünknek egy régi hagyománya, hogy amikor még nem volt állandó székhelyünk, állandó templomunk, hanem úgymond látható kis jövevények voltunk a földön, de hát ahol éppen befogadtak minket, ott jöttünk össze, akkor is azért megünnepeltük a középkori esztergomi Szent Adalbert székesegyház a magyarság legrégebbi és legrangosabb templomának a fölszentelése, ami mindig Szent Márton napja november 11 utáni vasárnap volt, és amikor hát lett egy állandó székhelyünk itt a Szent Mihály templomban, akkor úgy döntöttük, hogy ennek a templomnak is ekkor fogjuk megünnepelni a szentelési évfordulóját. Tehát ez az épület minket jelképez. Ez az épület elsősorban attól szert, hogy itt azok jönnek össze, akik Krisztusnak a kereszt áldozata, hogy ez az épület a Krisztus élő jelenlétének a székhelye, aki a tabernákulumban a szerszínek alatt éjjelnappal jelen van, és éppen ez jelzi azt, hogy vannak itt ebben a városban, ezen a környéken olyan emberek, akik Krisztushoz tartoznak, akik által Krisztus jelen van és működik a világban. És éppen ezért a templom szerkelés a számunkra egy erkölcsi feladat is, egy erkölcsi felhívás is, hogy legyünk méltóak ehhez az hivatáshoz, hogy legyünk alkalmasak és eléggé tiszták is, valóban fölkészültek arra, hogy Isten élő jelenlétét hordozzuk a világban, ne csak most, amikor itt vagyunk a templomban, hanem minden nap. A hétköznapi tevékenységeink közepette, a hétköznapi környezetünkben is. Igen, testvérek, az egyházatják is mondják, hogy szeretetet is rendben, komaték, esti, szes is rendezett. Szeretnék, hogy ez a templom mindig példaképet szolgáljon mindenkinek, hogy jó legyen ide betérni? Hát akkor elsősorban a saját templomát gondolsz, hogy az így is földura méltó hajlékra találjuk benne. És ha benne ő uralkodik, ha benne ő van jelen, akkor ez a templom is valóban méltó hajlékra lesz az Isten. És éppen ezért testvérek, nagyon fontos, hogy soha ne valamiféle babonás módon fogjuk fel a templomot. Most úgy gondolom, hogy nem lesz fölösleges, hogy egy kicsit kitérjek arra is, ugye, hogy most a Szent Évben, amit ugye még Ferenc pápa megkérdetett, de vízkeresztényig tart a Szent Év, rengetegen zarándokolnak Rómába, és hát ott ugye a négy pápai nagy bazilikának a szent kapuját megnyitják, ami egyébként mindig be van palaszva, csak ilyenkor szokták ugye kinyitni, és valamiképpen a kulcsú nyerésnek és a zarándoklásnak a csúcspontja jelképesen az, amikor az ember átmegy ezeken a szent kapukon. És aztán például a idei folyamán többen is, ugye akik egyébként az életállapotuk, legtöbbször a házasság állapotuk rendezetlensége miatt nem részesülhetnek a szentségekben, úgy gondolták, hogy hát ők most elzarándokolnak ebben szent alkalommal Rómába, és átmennek a szent kapun, hogy akkor automatikusan rendeződik a helyzetük, annélkül, hogy bármit is változtatnának az életállapotukon, az élet körülményeiken, hogy igazán automatikusan ezáltal minden töltődik, és hát igazából ők ugye most megint járulhatnak a szentségekhez, de ismétlen anélkül, hogy bármit is változtatnának az élet múltjukon és az élet körülményeiken. Tehát ez egy tipikus ilyen mágikus felfogás, hogy ugye a pogányok gondolták ezt, hogy hát a pogány templom az az istenségnek a kizárólagos hatóhelye, amelynek az istenségnek az ereje működik, és hát itt ugye történhetnek olyan dolgok, amik csodásak, amik váratlanok, és amelyek egy csettintésre, varázspálcával mindent megváltoztatnak az ember életében. Tehát a keresztény templomban szent és fölszentelt épület nem ilyen. Tehát ugye az arányokat nagyon jó, a búcsúnyel is nagyon jó, a múlt vasárnap, hát sajnos túl hosszasan, de azért én is talán nem fölöslegesen kifejtettem a búcsúnak a lényegét, a búcsú nyerésnek ugye a katolikus tanítását, de ugye a lényeg az volt a sok-sok magyarázatban, hogy a búcsú nem a bűnnek az eltörlése, hanem a bűnért járó igazságos büntetés eltörlése, és a bűn sebeinek az begyógyítása, a fölhalmozott adósságnak az elengedése. Ahhoz, hogy az alapvető ugye, probléma orvosodjék, vagyis a bűn bocsánatot nyerjen, a megtérésre van szükség. És a megtérés semmilyen zarándoklat, semmilyen imádság, semmilyen egyéb cselekedet nem pótolja. Tehát az, hogy én eltávolítom az életemből azt a körülményt, ami engem akadályoz, hogy Isten akaratát legalábbis a fő pontokon kövessen, hogy megvalósítsam az ő törvényét, és hogy valóban legalább a súlyos bűn útnyelés, ha csak a megtérés, a bűnbánat az élet reformja után következik, mint a sebeknek az utólagos kezelése, mint a fölhalmozott adósságnak az utólagos fölvesztése, de nem pótolja ugye magát a változást, amit a saját életemben nekem kell megtenni. Tehát,
amikor az egyházat és a pápaságot is megkísérti a korszellem,
és mégis, hogy a végig ezt a mindent tartjuk.